és amikor életünk vagy éppenséggel közösségeink romokba hevernek. Magasztalunk téged, Uram, hogy itt a keresztnél vár bennünket a vezetés, a kitöltött Szentlélek által, vár bennünket a győzedelem, vár bennünket a megszenteltetés. Uram, hisszük azt, hogy ez az alkalom is azért van, hogy bennünket vezess, hogy utat mutass nekünk, akkor is, amikor mi nem látjuk az utat. Magasztalunk téged, Atyám, hogy te tudod a te terveidet, amelyeket reánk szabtál. Áldott vagy, Uram, hogy itt vagy közöttünk, és kérünk, hogy a te szent lelked által mutass utat nekünk. Áld meg a te ígédet közöttünk, hogy az hatalommal és erővel cselekedjék. Amen.
Amen. Akkor átadjuk a szót Mezei Csaba tisztetesnek. Az áhítat következik.
Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai alkalmon. Hát ismét együtt vagyunk, és most már ilyen formában. Hát arra gondolok, hogy megváltozott körülmények között vagyunk így. Ugye korlátozták a terünket. Kisebb lett egy picit ez a hely, de ez bennünket nem akadályozott meg abban, hogy eljöjjünk, itt legyünk, sőt, örvendünk annak, hogy ismét együtt lehetünk. A mai ígérről szeretnék beszélni, azaz a lózunk szerinti ígérről, lehet, hogy sokan már olvasták, de ha nem, akkor én olvasom, és a kontextusához tartozó igeverseket fogom felolvasni. Figyelemmel hallgassuk. A Péter első levele, negyedik részének az első két versét olvasom, és utána aztán a 12-től a 19-ig. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Hát a szenvedés témája kerül elénk ebben a mai igében, ugye? A szenvedés az, ami mindannyiunk számára gondot okoz. Miért? Mert nem szeretünk szenvedni. Nem jó. Nem jó elesni, ugye? Nem jó valamilyen nyomorúságtól szenvedni. Nem jó az sem, ha fáj a fogunk. Vagy hogyha gyenge a szemünk, ha nem látunk. Hogyha a lábunkkal van gond. Többnyire ugye a szenvedés esetében testi szenvedésnek gondolunk, de tudjuk, hogy nincs pusztán csak testi szenvedés. Mert a szenvedés bármilyen természetű jellegű is legyen, az egész embert érinti bennünket. És éppen ezért, hogyha akár testileg is szenvedünk, az kihat a lelkünkre. És van úgy, amikor azt mondjuk, jaj, milyen nehéz a szívem, hogy fáj a szívem, pedig mondják, hogy a szív az nem fáj, és mégis, ha valamilyen gond, gyötör, kínoz, akkor ezt így juttatjuk kifejezésre. Úgy érezzük, hogy a testünk is szenved. A lelki szenvedés tehát a testünkre is átütés és kisugárzik, tehát érezzük azt. Mi is a szenvedés? Valami jó vagy egészen rossz dolog? Itt a Péter apostol levelében az első két verset azért is olvastam fel, mert valahogyan bennünket a szenvedéssel kapcsolatosan egy picit, ha nem figyelünk, akkor tévútra is vezethet. Mert azt mondja, hogy véltezzétek fel magatokat azzal a gondolattal, felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az itt azt mondja az új fordítás, elszakad a bűntől. Ugye a Károli fordítás azt mondja, hogy megszűnik a bűntől. Tehát szenvedjünk, ugye ezt a következtetést vonhatnunk le, szenvedjünk csak, és örvendjünk a szenvedésnek, mert a szenvedés által megszűnünk a bűntől. Tehát aki szenved, az nyugodt lehet. És hát előfordul az, hogy olykor az ember ugye a nyomorúságot, a szenvedést, a fájdalmat úgy tekinti, mint ami valóban, mintha önmagában, isteni erővel és hatalommal rendelkezne, már nem is kell a Krisztus szenvedése, áldozata, mert én, ha szenvedek, hát akkor az Isten meg kell könyörüljön rajtam. Tehát a szenvedésemért nekem jogom van arra, hogy én elnyerjem az isteni kegyelmet, és életet, örök életet, üdvösséget nyerjek. Tehát istenítjük a szenvedést, mint olyan. Hát Péter apostol nem erre gondol. A szenvedés nem isteníti a Biblia. A szenvedés önmagában ugye nem isteníthető. A szenvedés valami egészen rossz, és a Szentírás is erről beszél. Hogy a szenvedés korlátozás. Akár testi, lelki szenvedés, ugye korlátozás. Éppen olyan, mint itt most a térnek a leválasztása. Bennünket a mozgásunkban korlátoz. A szenvedés is hasonló. Ha fáj a lábam, már nem úgy tudok menni, mint ahogy tudtam. Ha nem látok jól a szememmel, már nem úgy tudok olvasni, hogy korábban. Nem úgy tájékozódom. És bennünket ezért zavar a szenvedés, mert a korábbihoz, vagy a normálishoz, a természeteshez képest érezzük ezt a korlátozást. És a legnagyobb szenvedés, ugye a legnagyobb korlátozás, az maga a halál. Maga a halál, ami véget vet az életnek. Tehát lezárja. Nincs tovább. Így látjuk. A szenvedésről az Ószövetség is beszél. Én utána néztem, ugye, hogy 21-szer olvasható ez a szó a Septuaginta, a 70-ek fordításában, az Ószövetség görög fordításában, ami itt Péter apostolnál is előfordul, 21-szer, tehát nem sokszor. Nem sokszor olvassuk a paszkó szót, ugye az Ószövetségben, de szó van róla, és az Új Szövetségben pedig 42-szer fordul elő. Az ókori ember is foglalkozott a kérdéssel, és most a Szentíráson kívül említem meg csupán, hogy a szenvedésre úgy tekintettek például a görög tragédiákban, ami által a szenvedő ember megtudja, hogy mi végre van ebben a világban, és hogy mi vár rá. Tehát a szenvedés által önismeretre, jobb önismeretre jut az ember. A sztoikusok, a bölcselkedők ugye azt mondták, hogy az istenek nem szenvednek, mert ők tökéletesek. Csak az ember szenved. És az embernek a célja az, hogy megistenüljön, éppen ezért neki mit kell tennie? Hát a szenvedést kerülnie kell. Vagy ha elkerülhetetlen, már pedig az ember életében itt a Földön elkerülhetetlen a szenvedés, ezért arra van szüksége, hogy bölcsesség által valahogyan teljesen kiszorítsa az életéből a szenvedés érzését. Tehát próbáljon meg, ugye lelkileg, mentálisan megszabadulni. És az egyik módja számukra, ugye pillanatnyilag, egy rövid időre az extázis volt. Mert azt mondták, az extázisban az ember megszabadul a testétől. Úgymond kikerül a testből, és akkor többet már nem szenved. És ők azt mondták, hogy majd, ha meghalunk, akkor végérvényesen mindannyian megszabadulunk a testtől, és így a szenvedéstől is, és akkor kiteljesedik az életünk. Hát az Ószövetség, említettem, hogy beszél a szenvedésről, és megjelenik, mint Istennek a büntetése. Mert tudjuk, hogy a korlátozás, a legfőbb, a legnagyobb korlátozás is, az, hogy bizony meghalsz, az Istentől van. Tehát nem egyszerűen csak sorsszerűség, hogy az ember erre a világra jön, és akkor a sors ezt így akarja, hanem mi a Szentírásból tudjuk, hogy Isten az, aki határt, korlátot szab. És azt mondja, ez nem fog örökké így menni. Egyszer vége lesz. De minek lesz vége? Ugye? Hát annak az állapotnak, amelybe az ember az engedetlenség által került. És végül is, hogyha így tekintjük, most már az új szövetség felül nézve, akkor azt mondjuk, hogy az Isten büntetése, ami a halált, mint olyat érvényesíti, tehát a fenyegetést valóra váltja, hogy bizony meghalsz, ugye ez tulajdonképpen az ő kegyelmének, az ő szeretetének, mert azt mondja, hogy nem lesz mindig úgy, hogy te ellenem döntesz, hogy te nélkülem képzeled el az életedet, hogy te ellenségeskedéssel vagy irántam, és nem bízol bennem, ennek egyszer vége szakad. Tehát a szenvedés, a fájdalom, és így a betegség meg a halál is az Isten büntetése. Igen, a kezdeti szakaszában az ember éppen ezt kérdezte, hogy miért van rajtam ez, és az írásokból a válasz egyértelmű, azért, mert az Isten büntetését hordod magadon. De aztán idővel ugye, akár a József történetekre is gondolva, ugye az ember kérdezheti, hogy hát miért kellett Józsefnek mindezeket elszenvednie. Mert azért mégsem érdemelte meg. Ugye? Vagy ha Jobbnak az esetére gondolunk, ott nyilvánvalóan az áll, hogy Jobb egy istenfélő ember volt. Hát, hogyha fedhetetlen istenfélő ember volt, akkor hogyan szenvedhetett? Tehát akkor érezzük, hogy már nem működik ez a séma, hogy a betegség, a szenvedés, a szerencsétlenség és a nyomorúság az a bűnnek az egyenes arányú büntetése. Mert Jobb sem érti ugye az összefüggéseket. Összezavarodik magában, hogy uram, hát mi történik itt? Mert én nem ezt érdemeltem. Vagy nem szolgáltam rá erre a bánásmódra. És aztán éppen a Jobb történetéből tudjuk, hogy Jobb rádöbben arra, hogy hát nem érti ugyan, mi történik vele, viszont neki nem is ez a feladata. Nem is ez a feladata, hanem az, ami már a második részben megfogalmazódik, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Rádöbben Jobb arra, hogy az ember nincs abban a helyzetben, hogy úgymond bíróság elé citálja Isten, és ezáltal ugye ítéletet mondjon fölötte. Tegnap hallottuk, hogy nem tudjuk begyömöszölni az Istent a mi értelmünkben, a mi agyunkban, tehát nem rendelkezhetünk vele, mert az Isten mérhetetlenül több, mint mi vagyunk. És Jobb ezt ismeri fel, hogy aki a mindenséget teremtette, azelőtt az embernek ugye egy feladata, meg lehetősége van, hogy hódolattal leboruljon előtte, bármit is adjon, vagy bármiben is részesítse őt. Aztán az Ószövetségben olvasunk arról is, hogy szenvedtek a kiválasztottak. Szenvedtek, de nem azért, mert ők valami gonoszat cselekedtek, hanem azért, mert engedelmeskedtek az Isten elhívásának és a küldetésnek. A profétákról van szó. A profétákról van szó, akik azért szenvedtek, mert engedelmeskedtek Istennek, és tovább mondták, tovább adták az üzenetet, a figyelmeztető szót, és attól nem tágítottak, bármi is történt velük, és emiatt ugye szenvedniük kellett. Ott van Jeremiásnak a felkiáltása. Mint csontjaimba rekesztett tűz, emész engemet a te beszéded. És rávettél, uram, mert rávétettem. És belementem ebbe, és nézd meg, hogy mi lett az osztály része. Micsoda szenvedést kellett kiállnia Jeremiásnak. És azt mondja, nem tehetek, hogy ne szóljak. Ne szóljak mindarról, amit az Isten reábízott. És akkor már a profétáknál megjelenik az, ugye, ami teljességgel elképzelhetetlen ugye egyébként a pogány filozófiában, meg gondolkodásmódban, de ami a zsidók számára is még elképzelhetetlen, hogy Isten maga az ő küldöttjein keresztül elszenvedi a népének az elutasítását. Mert végül is a proféta szenvedésében ugye a küldő Úrnak a szenvedése jelenik meg, a helyettes szenvedés. És ennek az egyik nagyon szép megfogalmazása az Ézsaiás prófét 53. része. az Úr szolgájára mutat, ugye, és ebben a proféták is értendők, de ők előképekként, akárcsak József, ugye Krisztus előképe, ők is előképei a következő küldöttnek az utolsó időben, amikor Isten elküldi az ő fiát, hogy önmagára vegye, ugye, a világ bűnei miatt való szenvedést, fájdalmat, és legyőzze azt. Tehát a helyettes szenvedés jelenik meg ott. És utána aztán olvasunk ugye az új szövetségben a szenvedésről, de különösképpen Krisztus Urunknak a szenvedésről. 42-szer, ez nem sok. 42-szer fordul elő az új szövetségben a szenvedésnek a kifejezése, az, amit itt Péter nagyon gyakran használ a levelében, és sok esetben persze ilyen profán szenvedésről van szó, de amikor Krisztus Urunknak a szenvedéséről, vagy a gyülekezetnek, vagy a keresztények szenvedéséről beszél, akkor is használja a Szentírás ezt a kifejezést. A szenvedés, a Krisztus szenvedése az Istennek a cselekedete. A legnagyobb csoda mi is ezen a világon? Vajon mit tartunk mi a legnagyobb csodának? Mire gondolunk? Hogy a sziklából víz fakadt, vagy hogy ez ketté vált a... Micsoda? Feltámadás a legnagyobb csoda? Az első legnagyobb csoda, ugye, az valaki így fogalmazta meg, hogy a teremtés. Tehát ennél nagyobb csoda nincs. Tehát a legnagyobb csoda a teremtés. Hogy van ez a világ. Hogy megteremtetett ez a világ. Minden más, ugye, hogy a sziklából víz fakad, vagy hogy ketté válik a vörös tenger, vagy hogy más egyéb történik itt, ezen a megteremtett világon, ugye, ennek a nagy-nagy csodának a része. És akkor a második legnagyobb csoda ebben a világban, micsoda? Hát a feltámadás, de valahogyan ugye összefogóan, tehát általánosságban hogyan fogalmazhattuk meg, az, amit Isten bejelent, ugye, az új teremtés. Hogy mindeneket újjá teszek. Hogy mindenek újjá születnek. És aztán ott van ez a gyönyörű ígéret, amit olvasunk, hogy aki Krisztusban van, mondja Pál apostol, az új teremtés. Tehát a legnagyobbik csoda az, hogy van ez a világ Isten akaratából, Isten által, és a második, ugye, hogy ez a világ nem marad mindig abban, ami most van. Ez a világ, ugye, újjá teremtetik Krisztus által. Mert Isten ezt akarja. És akkor, ha az új szövetségben a szenvedésről beszélünk, ugye, akkor nekünk ezt kell látnunk, hogy Isten nem akárhogyan indítja el a világnak az újjá teremtését, mert megtehetné azt, hogy nem, és akkor minden úgy van. Tehát megtehetné azt, hogy szóljon, és az... Egyetlen egy szavára az egész mindenség lezáródjon, és valami új kezdődjön. De Pál apostol azt mondja, amikor a korintusokhoz írja a levelét, hogy én közöttetek nem akarok másról tudni, hanem csak Krisztusról, de milyen, melyik Krisztusról? A megfeszítettről, tehát a szenvedő Krisztusról. Nem akarok semmi másról közöttetek tudni, hanem csak erről. Mert Pál apostol Krisztusban meglátja azt, hogy az Istennek az újjá teremtő munkája igazán ott kezdődik el. Hogy Krisztus emberré lesz, ahogy a Filippi levélre utalás történt, hogy korlátozza önmagát érettünk, mert nem tekinti zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel. Ez isteni önkorlátozás, ugye? Tehát ő a mérhetetlen, a hatalmas emberré lesz, hozzánk hasonlóvá, mindenben hozzánk hasonlóvá lesz, felveszi ezt a testi létet, ugye, kivéve a bűnt, ami azt jelenti, kivéve az Istentől való távolságot, a távolságtartást, ma a bűn ezt jelenti, hogy elfordulok az Istentől. Tehát ő ebben nem követ bennünket, de minden más egyébben hozzánk hasonlóvá lesz, és szenved. És nem az ő rendkívüli tulajdonságai által, nem a csodatételek által, a halottak feltámasztása által, a betegek meggyógyítása által nyerje el azt a nevet, ugye a Filippi levél szerint, akinek a neve előtt mindenkinek meg kell hajulnia, hanem éppen a szenvedése által. Tehát a szenvedés, ugye, az isteni szabadításnak az aktusa lesz. A szenvedés, mint a megváltásnak a munkája, a folyamata itt ebben a világban. Persze egyedül csak, ezt nekünk tudnunk kell, egyedül csak Krisztusnak a szenvedése ilyen szoterológikus, tehát megváltó, üdvözítő, üdvösséget szerző szenvedés. Ezért nekünk nem kell arra gondolnunk, hogy ha szenvedünk, akkor automatikusan üdvözülünk. Tehát ne azzal a gondolattal vértezzük fel magunkat, hogy a szenvedő az megszabadul a bűntől így, hogy a szenvedésnek az ereje, hatalma önmagában véve a hatása által szabaddá lesz. Hanem azzal a gondolattal vértezzük fel magunkat, hogy a szenvedésben mi, úgy, ahogyan Krisztus az Atyával egységben maradva szenvedett, úgy nekünk is erre van lehetőségünk, hogy közösségben maradjunk vele. És ezért mondja az apostol, és említi, ugye, hogy ha ti szenvedtek, akkor ne háborodjatok meg, mintha valami rendkívüli, váratlan dolog történne veletek, hiszen szenvednetek mindenképpen kell itt ezen a földön. De ha ti szenvedtek, akkor ne akárhogyan, azaz ne legyen az életetek egy semleges terület. Mert hogyha elválasztjuk az életünket a Teremtő Istentől, ha elkülönülünk Krisztustól, nem vagyunk vele közösségben, akkor a legabszurdabb dolog velünk, ami történik az, hogy élünk, szenvedünk és meghalunk. Mert annyira értelmetlen, annyira hiába való, hogy rettenetes. Ugye ezt épésszel nem lehet elviselni. Tehát ez a legabszurdabb ezen a világon, ez a legértelmetlenebb dolog, hogy az ember van, és néhány évtizedet lehúz itt a földön, szenved, kínlódik, gyötrődik, aztán egyre korlátozódik az élete, mert sem ez nem működik már, sem az, megöregszünk, és elhűlünk, hogy aztán meghalunk. Tehát Isten nélkül semmi értelme nincsen, Krisztus nélkül pedig reménytelen az. És ezért mondja Péter apostol, hogy az embernek látjátok mindenképpen, itt ebben a testben, ezen a földön, ugye szenvednie kell, de ne akárhogyan szenvedjetek. Hanem úgy, mint akik Krisztushoz tartoztok. Keresztényekként szenvedjetek. Ne úgy, mint közönséges tolvajok, ugye, vagy paráznák. Mert az lehet úgy is szenvedni, és itt nem egyszerűen csak azt mondja, ugye, hogy a bűnnek megvan a méltó büntetése. Mint ahogyan az Ószövetségben mondja, hogy aki másnak verme, társ maga esik belé, ugye a Példabeszédek könyvében. Tehát megvan az, hogy az emberi bűn, mint olyan, egyben előkészíti a negatív következményt. Hanem azt mondja, hogy ti, amikor szenvedtek, akkor a Krisztussal való közösségben éljétek meg a korlátozásnak, a fájdalomnak, a lelki nyomorúságnak a negatív hatásait. Mert azok érnek benneteket, de ne úgy érjenek, mint akik magatokra vagytok. Mint akik egyedül vagytok ebben a szenvedésben, ebben a nyomorúságban, hanem úgy, mint akik Krisztussal együtt kerültetek bele, és vele együtt hordozzátok. Mert Krisztus Urunk is így szenvedett. Ugye? Így szenvedett, hogy az Atyával való közösséget nem tagadta meg. A kísértő éppen arra akarta rávenni, hogy átkozz meg az Istent. Ugye, fordulj el tőle. Nem igaz az, amit mond, hanem én mondom neked az igazat, és figyelj az én szavamra, de Krisztus Urunk ragaszkodott hozzá, hogy meg van írva. Ugye? És a végén a szenvedésnek, ugye, az átoknak, tehát miből tudjuk, hogy az átkot, ami rajtunk volt, magára vette? Hát abból, amit ott a kereszten hallunk, amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert az átok számunkra nem az, hogy fáj a lábunk, vagy fáj a fejünk, vagy a fogunk, vagy kihullanak, vagy megvannak, vagy nincsenek meg. Nem ez az átok, hanem az, hogy Isten nélkül maradunk. Hogy úgy éljük le az életünket itt ezen a földön, hogy istentelenek vagyunk. És úgy halunk meg, ez az átok. Hogy a földi élet során mi nem kerülünk vissza az Atyával való közösségbe. És Pál apostol azért mondja, hogy én nem akarok másról tudni, csak mint szenvedőről, mert arra a Krisztusra tekint, aki ezt az átkot, a bűnnek az átkát magára vette, azért, hogy bennünket megszabadítson ettől, és hogy nekünk szabad bemenetelünk legyen a szentélybe. Ugye, ahogyan Krisztus Urunk mondja János evangéliumában, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam
De ha valaki én hozzám jön, ugye, az, és hisz az én beszédemnek, az él örökké. Ugye tudjuk, hogy már a második vatikáni zsinat elmondta, megfogalmazta azt, hogy a vallásokban, minden vallásban van valamilyen igazság, és valahogyan, ugye ezt most olvastam, hogy a volt pápa, az előző, ugye aki nyugdíjba ment, úgymond ilyen sem volt még, hogy pápa nyugdíjba menjen, ő kritizálja a második vatikáni zsinatot. És miért? Azért, mert a második vatikáni zsinat kimondja azt, hogy mindenféle vallásban van valamilyen lehetőség. És ezért Krisztus Urunknak a kizárólagosságát, mint olyan, megszünteti. Tehát már nem csak egyedül Krisztus az út, a vatikáni zsinat szerint. És már nem csak ő az egyedül út, mert vannak más utak is. És ez rettenetes, ugye? És mondja a nyugdíjas pápa, hogy hatalmas tévedést követtünk el. Lemondtunk arról, amit a Szentírás tanít. Tehát Krisztus Urunk nyilván mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki, akármilyen valláshoz is tartozó, vagy akármit is tegyen, ugye, önmagát akár a tűzre is adhatja. Meg jótékonykodhat, hogy Pál apostol mondaná, bármit is tehet, de nem juthat el az atyához. Tehát nem békélhet meg az atyával, nem szabadulhat az átoktól, hanem örök halálban marad. Tehát a Krisztus szenvedése által szabadulunk meg ettől az istentelenségtől, a távolságtól, és kerülünk vissza ismét a kegyelembe. Ha valaki szenved közületek, ha valaki leesik, mint ma reggel is közületek, ugye? Akkor azt mondja itt Péter, dicsérje az Isten. Ugye, tehát micsoda, úgy mondhatnánk azt, ha pusztán emberileg gondolom, hogy micsoda nonsens, ugye? Ahogy hát most esett bajom, és én dicsérjem az Isten. De gondoljunk Pál apostolra, a Filippi börtönben, ugye? Hát jól elverték. Becsületesen helyben hagyták. És nem volt elég ennyi, hanem utána azt mondták a börtönőrnek, hogy biztonságosan vigyázz rá, és az a legeldugottabb és a legbiztonságosabb cellába zárta be, és nem csak bezárta, hogy rácsukta az ajtót, hanem kalodába tette. Tehát korlátozta, hogy a kezét és a lábát szabadon használja. Lekötözte az összevert embert. És mit olvasunk? Hogy egy vétában nők Szilással ugye ketten énekeltek, imádkoztak, dicsérték az Isten. Hát valami hasonlóra gondol, ugye? Valami hasonlóra gondol Péter apostol, hogy igen, szenvedsz, de ne egyszerűen csak emberként szenvedjél. Mert akkor a szenvedésed az pusztító erő, szétszed, ugye a korlátozás, a lehetőségeknek a megszűnése, hogy most már ágyhoz vagy kötve. Ugye hányan egy-egy ilyen baleset után ugye lelkileg annyira tönkre mennek, hogy a testi javulás sem következik be. Tehát, hogyha valaki csak emberként szenved, egy fia, akár fiatal vagy idősebb, aki egy életen keresztül csak futott, dolgozott, erős volt, ugye, és hirtelen nem tudja ezt tenni. Ha csak emberként szenved, és nincsen lelki tartás, nincsen lelki háttér, ami megerősítse, akkor elpusztul. Mert nem tudja elviselni ezt. Hogy már nem élek azzal, amivel korábban. És Péter apostol azt mondja, ha ti szenvedtek, akkor úgy szenvedjetek, mint keresztények. Mint Krisztus követő, a vele való közösségben maradjatok meg, ragaszkodjatok ahhoz, sőt ezt a közösséget intenzíven éljétek meg a szenvedés ideje alatt. Hálát adjatok, ugye? Mert a hálaadás, ha szívből fakad, az a legintenzívebb tevékenység az embernek. Olyan, mint a szerelem. Olyan energiákat szabadít fel, mint amikor az ember szerelmes. Ha őszinte hála van a szívünkben. És egy ilyen nehéz helyzetben, ugye, azt mondja Péter apostol, hogy dicsérjétek az Isten, magasztaljátok az Isten, imádkozzatok, és hálát adjatok, és így hordozzátok el a szenvedést. És aztán ugye persze látjuk, hogy mindig úgy beszél, nem mint egyes emberhez, hanem mint közösséghez az apostol. És azt mondja, hogy ti azért. Mert végül is a Krisztus szenvedése az bennünket közösségre hív, és ma is erről lesz szó. Ugye? Tehát közösségre az atyával, és közösségre egymással. Pál apostol is ezt mondja, hogy a mi szenvedésünk az érettetek van, hogy nektek közösségetek legyen. Tehát végül is, hogyha azt kérdezzük, ugye, hogy miért kell nekünk megbékélnünk azzal, hogy szenvedünk, akkor ez a válasz, hogy a közösségünk egyre szorosabb legyen. Persze itt nem a testi szenvedésekről van szó, hanem ahogyan Péter apostol mondja, arról a szenvedésről, amely olyan, mint a Krisztusé. Hogy az Isten gyermeke vagyok, és egy közösségben, akár a családomban, én meg akarom élni azt, hogy az Istenhez tartozom, és akkor a családtagok vagy a munkatársak elkezdenek csúfolni, ugye korlátozottnak neveznek, kigúnyolnak, és emiatt úgy érzem, hogy a mások részéről engemet támadás, lebecsülés, vagy akár a munkahelyen ugye lehet, hogy hátrány ér. És ez szenvedést okoz. És azt mondja, hogy ti ezt úgy viseljétek, hogy ez a szenvedés, ugye, ez közösséget formáló. Mert a jó szívvel hordozott, a Krisztusért jó szívvel hordozott ilyen jellegű szenvedés, vagy akár hátrány és megkülönböztetés elhordozása, ez közösséget fog létrehozni. Ugye a keresztények véréről miért mondták azt a pogány szemlélők, hogy az mag? A mártírok vére. Mert ők úgy szenvedték el, még a halálba menetelt is, hogy az a pogányok körében is, ugye, közösséget hívott létre. Tehát sokan mondták, én is így szeretnék meghalni. Én is így szeretnék szenvedni. Én is így szeretném majd, ugye, az életem nehéz pillanatait átélni, ahogyan ezek, hogy dicsérik és magasztálják az Isten, pedig tudják, hogy a következő pillanatban felfalják őket az állatok. És ez a keresztények vére, ugye, magvetés volt. Tehát egyre gyarapodott a közösség. Hát nem mindegy az, hogy hogyan élünk, nem mindegy az, hogy hogyan szenvedünk, ha szenvednünk kell. Akár testileg, de akár így, hogy lelkileg érezzük a nyomást a környezetünkben azért, mert hiszünk, mert Krisztuséi vagyunk. Ha hálaadással és a Krisztussal való közösségben megmaradva éljük át ezeket a nehéz pillanatokat, akkor áldássá lesz az életünkben, ránk nézve és a körülöttünk lévőkre nézve is. Hát áldjon meg minket a mi Urunk, és segítsen, hogy valóban felvértezzük magunkat ezzel a felismeréssel, hogy aki szenved, az, mivel Krisztus közösségében szenved, az eltávolodik a bűntől. Az szabaddá lesz. Szabaddá lesz a bűntől. A mi Urunk nem a szenvedéstől szabadít meg, hanem valaki így fogalmazta meg, hanem sokkal inkább felszabadít a szenvedésben. Tehát hogy mi együtt vagyunk a mi szabadító úrunkkal, a mi megváltó Krisztusunkkal, ez nem fogja azt jelenteni, hogy soha nem fog fájni a fogunk, hogy nem fog fájni a kezünk, vagy a lábunk, vagy hogy mi nem leszünk bénák majd, vagy nem is halunk meg, hanem mindezek bekövetkeznek, de szabadok leszünk mindezeknek az elhordozásában. Mint ahogyan olyan szép példa, hogy én mindig szeretettel gondolok vissza, és sokszor is példálozom ugye a tegnapi történet, hogy Józsefben micsoda szabadság volt. Potifár nével szemben is. Micsoda szabadsága volt a 2 évi börtönben, amíg elviselte. Szabaddá tette őt az ő ura arra, hogy a testvéreivel szemben is a szívében szeretet legyen. Nem gyűlölet, nem harag. Tehát szabaddá tette az ő urához való ragaszkodás őt, mindannak az átélésére, ami vele történt, és ugyanakkor annak a meglátására, hogy miért van ez. És ez a másik dolog, ugye, szabadságot nyerünk bármire, ami velünk történhet, és sok minden történhet, ugye a legnagyobb az, hogy meghalunk, de szabadságunk van erre is, hogy meghalljunk, ezért nem félünk tőle, tehát szabaddá tesz bennünket, és ezen túlmenően pedig rálátossunk van arra, hogy mi az isteni terv, mi az isteni cél, ugye. És ez az, ami a szenvedésben, a nehézségben bennünket türelmesekké, béketűrővékké tesz, hogy látjuk, hogy igen, az teljesül, hogy egyszer csak elérjük a célt. Van szkópusza, ugye? Telosza, így mondja a görög, ami szenvedésünknek, ami életünknek, a halálunknak is. És ez az, ami felszabadít és örömmel tölt el
és bennünket hálaadásra indíthat. Hát tegyük is meg ezt. Amen.
Dicsérünk téged, Urunk. Köszönjük a te áldott jelenlétedet. Urunk, te már az első pillanattól kezdve megígérted és elindítottad a szabadításnak a nagy munkáját, művét. Köszönjük, hogy annyi évszázadon keresztül te újra és újra az embernek, a tőled elfordultnak, a nyomorultnak és halálra szántnak te betekintést engedtél a te tervedbe, a te művednek a részesévé tetted. Légy áldott azért, hogy így szólítasz meg minket is. Nem akarod, hogy magunkra maradjunk. Jaj nekünk, Urunk, hogyha egyedül vagyunk. Jaj nekünk, hogyha nélküled élünk, nélküled szenvedünk, nélküled halunk meg. Légy áldott azért, hogy mi is tudjuk ezt. Ezért vagyunk most itt, mert nem akarunk magunkra maradni. Mert közösségünk van veled, mint szabadítónkkal, megváltónkkal, üdvözítő Krisztusunkkal. Dicsérünk és magasztalunk téged. Urunk, köszönjük, hogy amiben vagyunk, az nem véletlenül, nem sorsszerűen, nem fátumként ér bennünket, hanem a te akaratodból, a te jóváhagyásoddal történik velünk. Éppen ezért mi a veled való közösségben hordozzuk el hálaadással a jót, és türelemmel a kellemetlent, a nehézséget. Dicsérünk és magasztalunk téged, és arra kérünk, Urunk, hogy mindenkor a te ígéreted szerint maradj velünk, mert a továbbiakban még inkább szükségünk lesz erre a te jelenlétedre. És a közösséget, a veled és az egymással való közösséget szilárdítsd meg, hát, hogy igaz legyen ránk nézve is, hogy meggyőződésünk, hogy semmi sem szakíthat el bennünket a te szeretetettől, és semmi sem szakíthat el bennünket egymástól sem, mert te vagy az, aki erővel és hatalommal megtartasz, munkálkodol, őrködsz felettünk. Áldunk és magasztalunk téged, és kérünk, hogy a továbbiakban is te légy, te maradj velünk, Urunk. Ámen. Én kikerestem egy éneket, mert ez zengett bennem ugye a készülődés során. A zengjen hálainek minden ajkon, zengjen Isten szent nevének hőimát, rebegjen. 350-es, mi történt? Ja. Igen, hát ez is benne van, ugye, hogy ilyen is történik. Ez is előfordul. 350-es. Ugye itt van a második versben, hogy ó csodája, föld, ég, Isten szenved értünk, ugye? A 350-es zengjen hálainek minden ajkót zengjen.
Zengjen a hálainek, yeah.
Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Amen.
Köszönjük az üzenetet. Testvérek, a program szerint 10-kor kezdődik az előadás, tehát nem engedem ki szünetre a csapatot. Csak fel kell állni, mozogni 2-3-at.